kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Pasaréti és a Margit körúti Ferences plébániák szervezésében elindult egy mentálhigién és szolgálat kilátó címmel. Hogy mi is ez és mit is kínálnak, két beszélgető társam lesz, aki segít, hogy megértsük ezt, Pigler Anna és Guba Imre. Kezdenénk, mert úgy tudom, hogy te vagy, aki összefogja ezt az egészet, azon kívül, hogy egy szakmai szeletét is viszed a dolognak, hogy mire vállalkoztatok, mi az előzménye ennek, és minthogyha most kiteljesedőbe lenne ez a már kipróbált segítségnyújtási mód.
Így van, 2014 őszén indult a kilátó mentálhigiénés központ. Elsősorban arra koncentráltunk, hogy segítőbeszélgetést tartsunk. A hozzánk fordulóknak ez egyéni szinten zajlik, ebben sok minden benne van, nem pszichológiai tanácsadás, nem életviteli tanácsadás, hanem egyfajta meghallgatás és odafordulás. Menet közben alakultak ki a csoportok lehetőségei, ötletei, és nagyon széles spektrumban mozognak, hogy milyen csoportokat kínálunk. Vannak önsegítő sorstársi csoportok, illetve pszichodráma, bibliodráma, önismereti csoportok.
Te melyik részét viszed a dolognak, azon kívül, hogy szervezed az egészet?
Én segítőbeszélgetést tartok a Pasaréti Kályani Házban, illetve Guba Imre társammal válláscsoportot tervezünk indítani 2015. januárjától.
Guba Imre, válláscsoport. Vállásra buzdítotok? Vagy mit jelent ez, hogy válláscsoport?
Igen, ez egy érdekes cím. Azokat az embereket szeretnék megszólítani, akik valahogy a válástól szenvednek, vagy valahogy a saját életükben a házasságukkal kapcsolatban a válás megjelent, és ebben a helyzetben olyan csoportot, olyan támogató csoportot szeretnénk ajánlani, ahol sorstársak vannak, ahol rá lehet leelni egy olyan közös nyelvre, ami nagyon fontos lehet egy ilyen krízisben, hogyha valaki a válással küzd, vagy az után van, vagy éppen foglalkoztatja őt ez a kérdés.
Mielőtt elmélyednénk az egyes műfajaiban ennek a szolgálatnak, szeretném, hogyha téged is megismernénk közelebbről. Úgy tudom, diákónus vagy. Hol vagy diákónus először is?
Mányon szolgálok állandó nős katolikus diákónusként. Ez a Fehérvári Egyházmegyéhez tartozik. És főfoglalkozásban az Útkeresés Házának vagyok az egyik vezetője. Ez Budapesten a Bakcsomópont mellett van, és fiatalokkal foglalkozunk egy ilyen spirituális és önismereti fókuszú programban.
Ez kicsit rokon a kilátóval, ugye?
Igen, egy kicsit rokon. Ezért is Pannival több csoportban is együtt dolgozunk, mint képzettek, és most ebben a váló csoportban szeretnénk így együtt fordulni ezek felé, az emberek felé, akiket hívunk.
Anna, mi az újdonsága a ti szolgálatotoknak? Tehát katolikus erkölcsi alapon álló segítségnyújtás, tanácsadás. Mi az, amit tudtok, ami több más, mint amit hagyományosan a papok, a teológiát végzett emberek lelki támaszként, akár a gyónásban, akár az egyéb lelki beszélgetésekben nyújtani tudnak? Mennyiben egészíti ki ez? Mennyiben más, mennyiben azonos?
Hát hívőként is sokszor meg tudunk bicsaklani. Vannak, akiket ez lelkiismeret furdalással tölt el, nem elég erős a hitem, nem vagyok jó keresztény. Ebben segítünk mi, hogy a meghallgassuk ezeket az embereket, és segítsük abban őket, hogy egy kicsi önismeretre is lejjenek, mert hogy a helyes önismeret elvezet Istenhez. Ez az egyik rész. A másik rész, te is mondtad a gyónást, nagyon sokszor a gyóntatópapoknak vagy az idejébe, vagy a gyónás kereteibe, vagy esetleg a kompetenciáiba nem fér be ez a fajta meghallgatás vagy segítség. Tehát másrésztről pedig egy kicsit így kiegészítjük az ő szolgálatukat a mi szolgálatunkkal.
Imre, te diakónus vagy, teológiát végeztél, és mentálhigiénés szakember vagy, és minthogyha most, jó értelemben mondom, divat lenne papok körében is egy ilyen plusz képzésen részt venni. Többeket ismerek, akik fölszentelt papként, gyakorló lelki pásztorként úgy érzik, hogy valami még hiányzik. Mikor kezdődött ez, és miből fakad ez a hiányérzet?
Az életnek különböző területeit ez a mentálhigiénés tudás, ez jól összekapcsolja. Én a Semmelweis Egyetemre jártam mentálhigiénés posztgraduális képzésre, és ott a csoportban jó néhány pap, szerzetes nő volt, és az volt a tapasztalatom, hogy a képzésben, aminek volt egy erős önismereti szála is, egy pszichodráma képzés, pszichodráma rész, hogy ebben valahogy az emberségünk, mint közös nevező jelent meg, és hogy sokkal inkább összekötött bennünket, akár a felekezetek közötti különbségek ellenére is, mintsem hogy a tanításbeli vagy teológiai különbségek bukkantak volna föl. Tehát én azt tapasztalom, hogy az emberségünk az egy olyan közös alap, olyan közös élmény, kincs, olyan közös nyelv, amin érdemes kommunikálni, mert hogy ezzel sokkal jobban lehet kapcsolódni, vagy sok esetben jobban lehet kapcsolódni, mint hogyha csak kognitív módon, teológiai fogalmakban gondolkodnánk.
Többször említettétek már az önismeret szót. Lehet, hogy korunkban itt van egy nagy hiányossága sokunknak, és vajon miért? Tehát miért nem ismerjük magunkat? Azt hinni az ember, hogy ismerjük magunkat, közben meg kell tanítani tudományos, meg interaktív eszközökkel, hogy kik is vagyunk. Hogy lehet ez?
Azt hiszem, hogy különösen a keresztények között a fő parancsból következően, hogy szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, és fele barátodat, mint önmagadat. Ebből a fő parancsból keresztényként általában az önmagadat ki szoktuk felejteni. Próbálunk altruista módon viselkedni, segíteni másoknak, és valahogy a magunkkal való törődést, vagy a helyes önszeretet gyakorlását azt így figyelmen kívül hagynánk. Én azt hiszem, hogy az önismeret az igazából valami befelé irányuló figyelem arra, hogy ami történik bennem, az hogyan kapcsolódik az életemhez, hogyan kapcsolódik a többi emberrel megélt kapcsolódásaimhoz, és hogy amit én így ebben fontosnak tartok, hogy az Istennel, az embertársaimmal és a saját magammal való kapcsolat, ez valahogy ilyen háromlábú székként áll, együtt mozog, és bármelyiket megnézem, abból tudok következtetni a másik kettőre. Tehát, hogyha magamat nem szeretem helyesen, nem adok magamnak pihenést például, vagy nem adok kikapcsolódást, vagy csendet, vagy időt az imádságra, az Istennel való kapcsolatomra, vagy időt a számomra fontos emberekkel való kapcsolatomra, akkor tehetek bármennyi fontos dolgot, szervezhetek nagyon komoly eseményeket, mégis a végén nagy valószínűséggel ki fogok égni, és azt fogom érezni, hogy én mindent megtettem, de a világ hálátlan felém.
Az ön szeretet, ez önmagában egy keresztény embernek könnyen olyan bűnös fogalomnak hangozhat, úgy első hallásra, hogy hát hogy jövök én ahhoz, hogy magamat szeressem, de hát ahogy említetted, a 10 parancsolat egyikében szeresd fele barátod, mint önmagadat, ha önmagadat nem szereted, azt hiszem, hogy hozzátetted aztán később, hogy a helyes önszeretet. Tehát ez egy nagyon kényes téma, de megkerülhetetlen, azt hiszem.
Igen, ez így van. Tehát, hogy az önszeretetnek annak a keresztény körökben elég rossz csengése van, olyan, mintha az önzéssel kevernénk össze. Pedig azt hiszem, hogy van különbség a kettő között. A helyes önszeretetnél azt adom meg saját magamnak, amire szükségem van emberként, az önzésnél pedig csak magamra figyelek. Az önszeretetnél szeretettel fordulok Isten felé, szeretettel fordulok az embertársaim, a szeretteim felé, és szeretettel fordulok magam felé is. Az önzésnél pedig csak magam felé fordulok, és nem is azt adom meg magamnak, amire szükségem van, hanem sok olyan dolgot is, amire nincs szükségem, vagy akár eltávolít a többi embertől vagy Istentől.
Rengeteg kérdés fölmerül nyilván a hallgatókban. Szóljunk azokra a szolgálatokról, amelyek a kilátót jellemzik, kérlek.
Jó, hát akkor menjünk szépen sorban. Ami már elindult, az a Visszatekintő című önismereti csoport. Ez nagyon érdekesen alakult, mert azt gondolták a csoportvezetők, hogy majd biztos életük delén tartó emberek fognak jelentkezni, idősek, akik szeretnének visszanézni, hogyan is alakult az életük, kapcsolataik, és meglepő módon középkorúak is, vagy náluk fiatalabbak is jelentkeztek. Tehát ez a vágy, hogy visszanézzek, ránézzek önmagamra, a múltamra, kapcsolataimra, és hogy aztán ebből építkezve lépjek előre a jövőbe, ez ott él mindannyiunkban.
Végülis mi a célja ennek a visszatekintésnek? Egy nosztalgiázás, vagy pedig tanulni a hibáimból, bukásaimból, sikereimből? Miért tekintünk vissza?
Azért tekintünk vissza, hogy utána ezekből a tapasztalásokból, ami lehet akár pozitív, az örömök, amik értek bennünket, sikerek, vagy akár ami negatív lehet, a veszteségek, a gyász, vagy egyéb olyan dolog, amiről nem biztos, hogy szívesen beszélünk, vagy akár csak gondolunk rá, vagy emlékezünk rá, ezekből épülve tudjunk előre nézni. Ez is mi vagyunk, ez is a mi személyiségünknek a része, a mi életünk része. Az, hogy ezt elfogadjuk, ebből tudunk tovább lépni.
Tehát tulajdonképpen van egy módszer, amivel segítetek kimondani, végig gondolni a megtett életutat, és abból egy új kezdethez segítitek el a résztvevőket, vagy mi a lényeg ennek?
Nyilván most a módszer tekintve sokszor használunk dramatikus módszereket, a pszichodrámából merítve, de hogy itt nem feltétlenül kell mindig hatalmas katarzisokra gondolni, attól még, hogy előre akarunk lépni, nem kell óriási nagy katarzisokat átélni, vagy hatalmas könnyeket hullajtani, valamikor csak ez az aha érzés, hogy összeáll a kép, és hogy mi is történik velem, vagy ki is vagyok valójában.
Fülnek, így egy kicsit nekem is, a dráma az mindig valami drámai, keserves dolgot üzen, a pszichodráma. Most akkor mi történik ott, mi az, hogy pszichodráma?
A pszichodrámában a dráma szó az inkább a játékra utal, tehát az eljátszom, megmutatom másoknak. És ez nem azt jelenti, hogy színészi képességekkel kell, hogy rendelkezzem, hanem inkább az, hogy legyen bennem kellő bátorság.
És van az emberekben? Összegyűlik nem tudom hány ember, akik egymást nem ismerik, nyilván van egy vagy két segítő, résztvevő, rá lehet venni az embereket, hogy föltárják magukat, hogy önmagukat eljátszák, vagy másokat eljátszanak?
Nyilván, akik ezt vezetik, a csoportvezetők, ők képzett pszichodráma vezetők, vagy asszisztensek. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg az ember eljut odáig, hogy csoportot vezessen. Bátran mondhatom, hogy akár 10-15 év, mert hogy maguk a vezetők is tanulják önmagukat, tehát ők is egy önismerettel kezdik, saját magukra reflektálva, figyelve, mert hogyan is tudnék másra figyelni, hogyha magamra nem tudok figyelni, ez ugye egybecseng azzal, amit Imre az előbb elmondott. És hogy ennek megvannak a technikái, hogy egy csoporton belül hogyan hozom létre azt a bizalmi légkört, amiben aztán a résztvevők meg tudják mutatni magukat. Ezek nem egy gyors talpaló tanfolyam keretében történnek, egy pszichodráma önismereti csoport, hanem itt másfél éves elköteleződésről beszélünk.
Imre?
Annyit szeretnék mondani a pszichodrámához, hogy ez valóban, ahogy Panni mondta, játék, az életnek a játéka, és ami különleges benne, az az átélés, hogy nem csak beszélünk dolgokról, hanem átéljük azokat az élményeket a testünkkel együtt, a mozdulatainkkal, a testünk megnyilvánulásaival együtt, ami az életünkben fontos. És egy ilyen pszichodráma csoportban, a csoport az egy nagy megtartó erő, nagyon-nagyon támogató egy csoport, ahova mindenki beviszi saját magát, és ebből egy élő valóság fog létrejönni. És a csoport egy olyan teret hoz létre, olyan teret biztosít, amiben kipróbálhatjuk, eljátszhatjuk azokat a helyzeteinket, amikkel ezt valós életben találkozunk, de valahogy szorongató, félelmetes, nehezen tudunk vele mit kezdeni. Azt egy ilyen biztonságos környezetben úgy el lehet játszani, úgy lehet tudatosítani elemeit, amivel aztán utána az életben előrébb fogunk tudni jutni. És egy hasonló helyzetben már lesz eszközünk, vagy több eszközünk lesz, mint a dráma nélkül.
És óhatatlanul közösségbe kovácsolódnak egy-egy ilyen kurzuson, tanfolyamon résztvevők, vagy pedig utána mindenki veszi a kalapját, és megy tovább az életbe? Mi az általános?
Hát a csoportnak van egy élete. Életszakaszai vannak egy csoportnak, a csoport kezdetétől egészen a végéig, és ezek bizonyos törvényszerűségek szerint működnek. Általában, hogyha egy csoport jól működik, akkor a végén megjelenik ez a vágy, hogy valahogy maradjunk együtt, valahogy találkozzunk, folytassuk azt az értéket, amit itt találtunk, és ez esetek nagy többségében nem szokott sikerülni, mert az élet valahogy elsodorja ezeket a lehetőségeket, de vannak olyan csoportok, ahol még hosszú évek után is találkoznak.
És hát nagyon különbözőek vagyunk emberek. Van, aki úgy szeret rátelepedni a saját bajával, meglátásaival, szinte egy kicsit erőszakosan, hogy mindig róla legyen szó. Hogy lehet ezt karban tartani, hogy ne fajuljon el a dolog úgy, hogy a többinek elmegy a kedve, hogy hát ez nekem nincs szükségem.
Hát erre két olyan tényező van, ami ezt befolyásolja. Az egyik a csoportvezetők, az ő felelősségük, hogy úgy vezessék, úgy koordinálják, úgy animálják a csoportot, hogy ott mindenki szóhoz jusson. A másik pedig maga a csoport. A csoportban is, hogyha valaki túl nagy teret akar foglalni, hogy a többiek nehezen férnek oda, akkor a csoport is ki fogja fejezni az ezzel kapcsolatos véleményét, ami egy jó visszajelzés az adott embernek.
Anna?
Még egy pillanatra térjünk vissza erre a csoport élete egymásra, támaszkodásra. Tehát azért különbséget kell tenni egy pszichodráma csoport és mondjuk egy sorstársi csoport között. Tehát még a pszichodráma csoportban nem biztos, hogy kifejezetten egy adott helyzettel, vagy azonos helyzetű emberek, inkább így fogalmaznék, mennek el. Ők több időt töltenek egymással, úgy értem, hogy másfél-két évig is akár zárt csoportként működnek. Ahogy mi nevezzük, sorstársi csoport, ez például ez a válás, elváltaknak a csoportja, de akár nézhetjük az anyós sulit, ami szintén nagyon népszerű. Itt egyrészt az időtartama is rövidebb, tehát ez talán mondjuk egy fél éves maximum, és itt ez ugye egy tematikus csoport, tehát itt a csoportnak az a lényege, hogy egy bizonyos élethelyzet vagy problémával, vagy krízissel rendelkező emberek, vagy terhet cipelő emberek gyűlnek össze, és ezzel ők nagyon nagy támaszt tudnak nyújtani egymásnak. Meg tudják tartani egymást. Ezek gyönyörű szépen szoktak működni. Nyilván itt is vegyes, mert valaki már túl van rajta egy bizonyos problémán, de mégiscsak ott van ebben a csoportban, is foglalkozni akar vele. Valaki éppen benne van a sűrűjében, valaki meg előtte áll. Ezek nagyon szépen meg tudják egymást támogatni. Az, aki már úgy érzi, túl van rajta, a másik fájdalmán keresztül át tudja élni a sajátját is például, segíti a feldolgozásban. Az, aki előtte van, tud akár praktikus tanácsot is kapni, támogatást, biztatást, bármi hasonló jellegű dolgot kapni a másiktól, aki meg már úgy érzi, hogy maga mögött hagyta ezt az egészet. Szóval az a lényeg, hogy a sorstársi és a pszichodráma csoport között egy picit különbséget kell tenni. Nyilván vannak átfedések, de azért nem ugyanaz a kettő.
Előre is szaladtunk, tehát a visszatekintő az egy pszichodrámai kurzus, és akkor vannak olyan csoportfoglalkozások, amelyek más jellegűek, ezek közé tartozik az anyossuli, meg a válás, megállás, ugye?
Így van, tehát ezeket hívjuk mi sorstársi csoportnak, amikor egy bizonyos témaköré hívjuk el az embereket. Ezzel foglalkozni, feldolgozni, beszélni róla, de hogy az átfedés ott van a pszichodrámával, hogy ezek a csoportok is alkalmazzák a pszichodramatikus technikákat.
Akkor lépjünk tovább, tehát a visszatekintőtől most már tekintsünk el, és akkor válás, megállás és anyós suli.
Én a válás, megállás csoportról szívesen mondok egy pár szót. Szűkebb és tágabb környezetemben elég sok házasság
futott zátonyra,
igen, szenvedett hajótörést. Én ezt a törés szót szeretem, mert tényleg eltörik valami. Általában akik összeházasodnak, nem azzal a reménnyel, vagy azzal a vágyjal indulnak, hogy ez valahogy kudarcot val, vagy zátonyra fut ez a közös élet, ez a házasság. És azt látom, hogy az élet mégis ezt hozza sokszor. És hogyha most nem az okokat firtatjuk, hanem azt nézzük meg, hogy aki egy ilyen hajótörést szenved, akkor azzal utána hogyan folytatódik tovább, hogyan megy tovább az élete, akkor az látszik, hogy igazából háromféle ilyen fő irány szokott történni. Az egyik az az, hogy valaki ezt a veszteséget, ezt így próbálja kizárni az életéből, és nagy lendülettel belekezdeni valami újba. Ebben az esetben általában az, ami az első zátonyra futást okozta, azt viszi tovább a saját hátizsákjába. A másik szélén az a megoldás szerepel, amikor valaki egy ilyen krízisbe beleragad. Az egész hátralévő életét ez határozza meg.
Gyűlöli önmagát és mindenki mást a világon.
Azt, aki elhagyta őt, ezt továbbadja esetleg a gyerekeinek. Ismerek olyan családot, ahol elváltak a szülők, és az anya a lányába ezt a mert minket elhagyott apád gondolatot erősítette egész életében, és 20 évesen jött rá a lány arra, hogy de hát engem nem hagyott el az apám, mert én nekem jó vele a kapcsolatom. De ez van a másik szélén, és amit mi javaslunk, vagy amire mi hívjuk ezeket az embereket, az, hogy ezzel a veszteséggel küzdjenek meg, ezt a veszteséget próbálják valahogy feldolgozni, és akár átfordítani, hogy ennek a veszteségnek az élménye, amit feldolgoznak, ez valahogy a növekedésnek a forrása is lehet az életükben.
Hát nagyon szép gondolat, és azt hiszem, hogy az irgalmasság évében nagyon Ferenc pápa kedve szerint való, hogy ilyen nehéz helyzetbe került emberekkel foglalkoztok, mert hát a családszínoduson többször megfogalmazódott, hogy az egyháznak nem másodosztályú tagjai azok, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül bizony sok bajt okoztak maguknak, meg esetleg környezetüknek, de nincs vége az életnek ezzel.
Igen, erről valahogy azt gondolom, hogy Isten az üdvösségre hív bennünket, és hogy bár morális szempontból a válás az egy nagyon nehéz helyzet, szülőknek, gyerekeknek, rokonoknak egyaránt, mégis ezzel az élet nem ér véget. És Isten azzal, ahogy üdvösségre hív, újra és újra felajánlja az ő szeretetét, felajánlja az ő közelségét, amiből az elváltak sincsenek kizárva.
Ez a kurzus is elindult már? Megy?
Nem, ezt télen szeretnénk elindítani, január-február környékén, ahogy összegyűlik a csoport, vannak már jelentkezők, de még várunk rá csoporttagokat.
Említetted, hogy az anyós suli viszont már egy bizonyos múltra tekint vissza.
Így van, és tudom, Csongor, hogy ez a kedvenced. Az anyussuli valóban egy fantasztikusan új ötlet és kezdeményezés, megszólítani az anyósokat, szegényeket mindig csak az anyós viccekből ismerjük, sokszor ugye negatív felhanggal, jobb esetben viccesen, de hogy igen, mi az, hogy suli, miért kéne őket képezni? Ez is ugye a családhoz tartozó témakör. Hol vannak a határok, az új család? Én ebben most nem akarok belemenni, mert én még nem vagyok anyós. Én még a másik oldalon állok, de hogy ezek nagyon fontos kérdések, és ezek is nyilván a családi békét, meg a nem feltétlenül a mindig szép és mindig legyen jó minden érzést támasztják alá, de az önismeret, meg az, hogy megint csak az önismeretről kell beszélni, és az egymásnak az elfogadása, felismerése, empátia, azt hiszem, hogy ez a szó még nem hangzott el, hogy empátia, de hogy ezekben a csoportokban azt is nagyon sokat lehet tanulni, hogy a másik helyzetébe belegondolva, kicsit beleérezve, nem belesüllyedve, hogyan is működik a másik ember.
Nem az olcsó viccelődés kedvéért, de hát mind a kettőtöknek van anyósa. Jót tenne nekik szerintetek, hogyha részt vennének egy ilyen képzésen?
Én nagyon jó baráti, közeli kapcsolatban vagyok az anyósommal. Nagyon szeretjük egymást. És csak ilyen információként elküldtem neki e-mailbe az anyósulinak a meghirdetését, a plakátját, és nagyon elcsodálkoztam, mikor visszaírt, hogy jelentkezett rá. Amiről beszámolt, az volt, hogy nagyon felszabadító volt számára, vagy egy ilyen jó közeg volt erről a témáról beszélgetni olyanokkal, akik ezt élik.
Igen, hát nem sokat poénkodnak az emberek, de hát egy gyönyörű hivatás jó anyósnak lenni.
Igen, ebben biztos vagyok, és azt látom,
és hogy... jó nagymamának.
Igen, ezt látom, hogy a feleségem édesanyja így, meg az édesapja is nagyon sokat segít nekünk, és hogy az, ahogy ő anyós, meg ahogy a feleségem édesapja apus, az a mi családunkban egy nagyon fontos erőforrás, nagyon jó együttműködésben élünk velük.
Tavaly már megrendeztétek az anyós sulit, jöttek maguktól, vagy küldték őket?
Nagyon érdekes, nem akarok a kolléganőim nevében beszélni, de hogy... Elindult, aztán végül akkor félbe maradt, azt hiszem talán nem volt elég jelentkező. Nagyon érdekes volt, hogy amikor meghirdetésre került az anyósuli, arról számoltak be a kolléganőim, hogy rengeteg menny írt, hogy ő szívesen elküldeni az anyósát, illetve hogy adjanak egy kis ötletet, hogy ő mit tudjon kezdeni az anyósával. Tehát sok embert megmozgatott.
Tehát sok embernek jelent ez kérdéseket, problémát, és valószínű, hogyha beszéltünk már a helyes önismeretről, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne, jó anyósnak tartja magát, de szeretne jobb anyós lenni, akkor ajánlatos egy ilyen tanfolyamon részt venni.
Ajánlatos, én biztos vagyok benne, hogy fog még indulni ilyen csoport, mert ahogy a jelentkezők számát elnéztem, aktuális.
Mit tartogat még a kilátó, amely azt hiszem Pasarét és Margit körút, ugye? Tehát a Ferences plébániák, budai Ferences plébániák égisze alatt szerveződik.
Ami szintén már beindult, az a kommunikációs tréning, az erőszakmentes kommunikáció nevű program vagy módszer alapján. Ez egy kis csoportban történő kommunikációs tréning, amely konkrét helyzetekből kiindulva megy el odáig, hogy hogyan is tudunk úgy kommunikálni egymással, hogy a saját érzéseink, a saját szükségleteink is előtérbe kerüljenek, a másikét is figyelembe vegyük, és mindezzel se önmagunknak, se a másiknak ne okozzunk fájdalmat vagy kárt, hogyha ezeket kimondjuk.
Honnan szerzitek a vezetőket, az előadókat, hogyan toborzódik az a csapat, amely segít másokon? Anna?
Hát ezt másfél évvel ezelőtt hárman kezdtük el kilátót szervezni, nagyon nem kellett toborozni. Tehát itt, ahogy Imre is említette az elején, mi is például egy szakmai továbbképzésen ismerkedtünk meg. Itt fantasztikus együttműködési lehetőségek nyílnak meg, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyik ember hozza a másikat.
De mentálhigiénés szakemberek.
Ami közös, hogy mindenki mentálhigiénés szakember, és ami ebben az egészben csodálatos, hogy mindenkinek van egy másik hivatása vagy szakmája. Tehát van köztünk pszichológus, gyógypedagógus, informatikus például, de hogy mindannyian mentálhigiénés szakemberek vagyunk.
Pap van-e köztetek, illetve hogyan viszonyulnak a ferences atyák, mint házigazdák, vagy mint befogadók ehhez a kezdeményezéshez? Eltűrik, vagy nagyon is támogatják?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon is támogatják. Kapisztrán atya...
Varga Kapisztrán?
Varga Kapisztrán, igen. Ő az, aki ezt az egészet felkarolta, és nagyon hálásak is vagyunk ezért neki. Ő szintén mentálhigiénés és lelkigondozó szakember. És az ő kérése volt kifejezetten, hogy a gyóntató papokkal például együttműködve kezdjünk egy ilyen szakmai párbeszédet, hogy egymást meghallgatva ők milyen igényt látnak a gyóntató, vagy milyen igényt hallanak ki a gyóntató fülkéből, milyen fülkében milyen témák jönnek elő, illetve hogy milyenre mit tudunk válaszolni. Tehát ugye egy párbeszéd van kialakulóban, és azt gondolom, hogy ez nagyon gyümölcsöző lesz.
Ez nagyon fontos. Imre, te diákonus vagy, gyóntatni nem gyóntathatsz, de teológiát elvégezted, és hát nyilván vannak papismerőseid. Végül is, mire kevés, vagy mire nem alkalmas maga a gyóntatószék, a hagyományos gyónásra kifutó beszélgetés pap és hívő földi halandó között, illetve mik azok a helyzetek, amikor úgy érzi a pap, hogy ehhez ő kevés, vagy ez nem az a kategória, amiben neki joga van, vagy tudása van tanácsot adni?
Azt hiszem, hogy a hagyományos lelkivezetés, gyónási beszélgetések egyrészt az atyákat időben nagyon, nagyon megterhelik. Tehát, hogyha sokan állnak a gyóntatófülke előtt, akkor nem lehet hosszabban beszélgetni egy gyónóval. A másik pedig, hogy én azt látom, hogy a mentálhigiénés képzés, vagy a lelki gondozó képzés, ami szintén a Semmelweis Egyetemnek egy ilyen posztgraduális képzése, így azt a készséget, vagy azt az irányultságot tanítja meg a hallgatóknak, hogy a segítséget kérő ember leginkább a meghallgatásra vágyik, nem annyira a tanácsra. Egy mentálhigiénés szakember, vagy egy mentálhigiénésen képzett pap azt tudja megtenni, hogy nem sétál bele abba az utcába, amibe általában a segítségre szoruló ember behívja, hogy mondd meg, hogy mit tegyek. Sokkal többet ér vele a segítséget kérő, hogyha egy meghallgató, elfogadó személlyel találkozik, és aki a hallgatásával, a meghallgatásával hozzásegít őt ahhoz, hogy a saját erőforrásaira bukkanjon rá, a saját megoldását találja meg. Tehát elsősorban nem tanács, Ez a nehéz benne, hogy aki nehéz helyzetben van, az tanácsot kér, de nem tanácsa van szüksége, hanem meghallgatása. És az, aki egy ilyen képzésben részt vesz, az megtanulja ezeket a készségeket, vagy ezeket a technikákat, hogy hogyan lehet valakit úgy meghallgatni, hogy választ kapjon arra a kérdésére, amire a meghallgató nem is válaszolt.
Igen, mert általában a kérdés, hogy mit tegyek, hát nem biztos, hogy elfogadja, vagy úgyse fogadja el. Tehát, hogyha nem érik meg benne egy hosszú folyamatban az a döntés, hogy ezzel szakítok, így megyek tovább, akkor az nem a sajátja. Tehát tulajdonképpen mint a gyerekszülés, hosszú időn keresztül kell segíteni világra jönni az új ént, nem?
Ez pontosan így van, és az elején azért is mondtam, hogy nem pszichológiai vagy életviteli tanácsadást adunk. Tehát, hogy az, amire saját erőnkből rábukkanunk út, lehet, hogy sokkal nehezebb, lehet, hogy sokkal fájdalmasabb, és valószínűleg sokkal hosszabb ideig is tart, mint hogyha egy kompakt választ kapnánk, de hogy mivel a saját erőnkből találtuk ezt meg, ezért a magunkénak érezzük. Tehát, hogy a saját megoldását, a saját útját segítjük mindenkinek a megtalálásban.
Hogy és hol lehet veletek fölvenni a kapcsolatot, hogyha valaki szeretne csatlakozni valamelyik kezdeményezésetekhez, illetve többet megtudni mindenről, ami most itt elhangzott?
Van egy honlapunk, azon minden csoport, illetve minden segítőbeszélgetés időpont rajta van. Ez a www.pfa.hu/kilátó oldalon. Tehát a Pasaréti Ferences Alapítvány pfa.hu/kilátó oldalon található meg.
És milyen időközönként tartják az összejöveteleket, illetve milyen hosszúak ezek, mert az sem mindegy. És van-e, gondolom, van némi anyagi vonzata, mert hát kell honorálni azokat, akik a szakmájukból átadják az átadandót.
A segítőbeszélgetésre jövők, tehát az egyéni beszélgetésre jövőknek a részvétel az ingyenes, mivel hogy a szakemberek pályázati anyagból kapják a díjazást. A csoportok viszont önköltségesek, itt van egy szabott ár, általában 1500 forint szokott lenni 45 perc. A sorstársi csoportok általában két hetente szoktak lenni, valamelyik havonta. Ha most a válás-megállás csoportot nézzük, ezeket a találkozókat két hetente péntek délelőttökre terveztük. Tudjuk, hogy ez egy nem annyira alkalmas időpont, de azt is gondoljuk, hogy akinek nagy szüksége van rá, az két hetente két órát önmagára rá tud fordítani. Ennek a két órának a díja 3000 forint fejenként.
Válás. Mi a tapasztalat? Volt már ilyen tanfolyam, végül is eredményes a segítségnyújtás?
Igen, tehát itt megint csak azt tudom kiemelni, hogy a sorstársi közösség a támasz egyrészt. Másrészt pedig nagyon-nagyon nagy segítséget jelentett ezeknek az embereknek a visszatekintés, az, hogy mi is történt valójában, mit is érzek most, és mit is éreztem akkor. Nagyon nehéz sokszor az érzéseinket felismerni, beazonosítani, kimondani, felvállalni, és azt mondani, hogy igen, én ezt éreztem, de hogy mit fogok vele kezdeni, az már az én dolgom. Tehát jogom van azt érezni, amit érzek, és utána, hogy mit kezdek vele, az már az én feladatom. Ebben nagyon nagy segítséget tudtunk nyújtani, azt gondolom. Nagyon nagy szerepe volt a megbocsájtás kérdésének, és nem csak elsősorban a párunk, vagy a volt pár fele a megbocsájtás, hiszen az előbb hangzott el, aki nem tud magának megbocsájtani, hogy is tudhatna a másik embernek megbocsájtani. A lelkiismeret furdalás, a bűntudat, amit például a gyerekeinkkel szemben érzünk, hogyha valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk, azok, akik elválnak, vagy ebben a folyamatban benne vannak, vagy gondolkoznak rajta, hatalmas bűntudattal társul. Az a fajta megbélyegezettségérzés, ami egy ilyen állapottal együtt jár, főleg hívők körében. Nem véletlenül az az egyik hívó mondatunk a csoportban, hogy van-e helyem az egyházban? Tehát sokan azt érzik, hogy nincs.
Tehát ez is ez és a... esetleg sokan azt éreztetik velük, hogy nincs.
És pontosan ezt akartam mondani, sokan azt éreztetik, hogy nincs. Tehát volt olyan csoporttagunk, aki emiatt nem tudott a közösségébe tovább járni például, mert kivetették onnan. Tehát, hogy ezek nagyon súlyos, ahogy Ione is mondta, törések, krízishelyzetek, ezt is bátran ki lehet mondani, hogy egy válás krízishelyzet. És hogy ebben egy sorstársi csoport, ami mondjuk tart fél éven keresztül úgy, hogy 2 hetente találkoznak, vagy 3 hetente, óriási erőt tud adni.
Imádkoztok-e néha együtt? A csoportoknak mennyire része valami hitéleti tevékenység?
Igen, hát ezeket a csoportokat katolikus körökben hirdetjük meg elsősorban, de nem csak hívőket várunk. Tehát, hogy nagyon sokszor elhangzik a kérdés, hogy nem vagyok vallásos, de jöhetek-e? Persze, hogy jöhetnek. A tavalyi elindult vállás-megállás csoportban voltak, akik nem voltak hívők. Nem imádkoztunk együtt közösen az alkalmak előtt, de voltak olyan, például így a megbocsájtás kapcsán, vagy a tehercipelés kapcsán, hogy hova is tegyük le a terhet. És akkor elmondtuk, hogy aki akarja, Isten tenyerébe most ezt helyezze el. Aki akarja, azt tegye be egy hátizsákba, és jelképesen oda pakolja le, hogy ne neki kelljen vinni. Tehát, hogy ezt teljes mértékben tiszteletben tartjuk.
Misszió is tulajdonképpen ez.
Misszió, de nem direkt misszió.
Az az igazi misszió, azt hiszem, mert a szájba rágós megoldások általában nem eredményesek. Végezetül, Imre, nős, diákónus vagy mányban? Most mentálhigiénétől és ettől a kilátó tanfolyamtól függetlenül. Mit csinál a diákónus, aki azt tudom, hogy mit nem csinálhat, nem misészhetsz, nem gyóntathatsz, egyébként mindent csinálhatsz. Te mit csinálsz?
Igen, ezeken kívül még nagyon széles spektruma van a diákónusi tevékenységnek. Én most talán leginkább egy Ráneri gondolatot mondanék, ami az én diákónus identitásomban fontos.
Karl Rahner, nagy jezsuita teológus, a dzsinat egyik motorja volt.
Igen, ő is nagyon komolyan szorgalmazta az állandó diakonátus intézményének a visszaállítását, és vagy ez a gondolat, ami számomra sokat jelent, ez az, hogy az egyház az közösség, és hogy azok az emberek tudnak könnyedén kapcsolódni hozzá, akiknek van közösségi kultúrájuk, de hogy az egyházban nem csak azokat várjuk, akiknek van ilyen kultúrájuk, tudják, hogy hogyan kell viselkedni egy templomban, vagy tudják, hogy mit jelent a kölcsönös elfogadás, hanem olyan embereket is várunk, akiknek ezt még tanulniuk kell. És Rahner azt mondta, hogy a diakonusoknak ez a speciális hivatásuk, hogy olyan embereket megszólítani, akik valahogy a peremen vannak, akik nem tudnak könnyen kapcsolódni az egyházhoz, de mégis a szívükben az Isten utáni vágy ugyanúgy ott van, mint bárki másban. Ez a gyakorlati élet nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy én fontosnak tartom és végzem is Mányon a Caritas szeretett szolgálatot. Ez sok esetben ruhaosztásokból, vagy húsvét karácsony előtt ajándék élelmiszer csomagokból tevődik össze. Szolgálok a szentmiséken, vasárnaponként szoktam prédikálni. Családos közösséget vezettünk a feleségemmel, most éppen letettük ezt a vezetőséget, úgyhogy csak a tag szerepet éljük át. Körülbelül ezek.
Van papja ennek az egyházközségnek, vagy pedig te vagy a pappótlék?
Van egy, én egy papa vagyok, és van az egyházközségben egy atya, akinek Mány az egyetlen faluja, de ugyanakkor Zsámbékon lakik, mert premontrai szerzetes, és ott van a ott élik meg a szerzetesi közösséget a zsámbéki plébános atyával, és a mi plébános atyánk Kelényi József atya, ő is idén fejezte be a lelki gondozóképzést a Semmelweis Egyetemen.
Talán részben a te hatásodra. Kilátó mentálhigiénés központ működik a Margit körúti és a Pasaréti Ferences plébániákon. Elérhetősége www.pfa.hu, tehát Pasaréti Ferences Alapítvány rövidítése pfa.hu per kilátó. Pigler Annával és Guba Imrével beszélgettünk erről a nagyon izgalmas kezdeményezésről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.